az igét, amit látszik a vázlaton, a Mózes második könyve, a 19. rész. Én csak a harmadik verstől fogok olvasni a 12. versig. Ha jól tudom, még mindig nincs tanév vége. Azt jelenti, hogy tudok házi feladatot adni, igen. Még ezen a héten élik, vagy lehetséges már ilyenkor júniusban, már nem élik házi feladatot adni, de kaptok házi feladatot. Otthon lehet olvasni az egész fejezet, a 2. Mózes 19, de szeretnék kérni, ha a gyülekezet felolna, amikor olvasom most a harmadik verstől a 12. versig, így szól az Isten igéje. Mózes felment Istenhez, és ő pedig így kiáltott hozzá a hegyről. Így szól Jakob házahoz, és ezt hirdes Izrael fiainak. Ti láttatok, mit cselekedtem Egyiptommal, hogy hordoztalak benneteket sásszárnyakon, és hogyan hoztalak ide benneteket. Most azért, ha engedelmesen hallgatok szavaimra, és megtartjatok szavaimat, akkor bár enyém az egész föld, valamennyien nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Papok királysága és szent népem lesztek. Ezeket az igéket kell elmondanom Izrael fiainak. Ezután eljött Mózes, összehívta a nép véneiket, és átadta neki mind azokat az igéket, amelyeket rábízta az Úr. Az egész nép egy akarattal felelte. Megteszünk mindazt, amit az Úr mondott. Mózes elvitte a nép válaszat az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek. Íme eljövök hozzád sűrű felhőkben, hogy hallja a nép, amit beszélek veled, és higgyenek majd neked is mindenkor. És elmondta Mózes a nép választ az Úrnak. Akkor ezt mondta az Úr Mózesnek, menj a néphez, és rendeld el, hogy ma és holnap szenteljék meg magukat, és mossa ki a felső ruháikat. Legyenek készen a harmad napra, mert a harmad napon leszáll az Úr az egész nép szeme látára a Sinai hegyre. De von határt a nép közül, és mond meg neki, vigyázz, ne menjen föl a hegyre, még a szélét se érintjenek. Aki megérinti a hegyet, halállal lakozjon. Így szól az Isten igéje. Imádkozunk. Édesatyánk, a felolvasott igé 3500 évvel ezelőtt történt. De mégis azt tudunk látni, hogy van tanulságok ebben az igében nekünk ma. Kérjünk, készítsd meg a mi szívünket, hogy tudunk hallani azt az üzenetet, amit te küldsz a te népednek. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen. Tessék helyet foglalni. Ebben az igében, az első versben azt olvasunk, hogy a nép már két hónapja kijött Egyiptomból. Az utolsó hetekben itt a gyülekezetben foglalkoztunk ezzel a kivonulással, és láttunk azokat a leckék, amit Isten adta az ő népének ebben az időben. Most már két hónapja ott vannak a pusztában, és Isten azt mondja nekik, hogy ti láttatok a saját szemetekkel, hogy én hogyan hoztam ti ki titeket Egyiptomból. Én szabadságra hoztam titeket. Ebben az igékben azt mondja, hogy én sas szárnyan hoztam ki titeket Egyiptomból. Nagyon fontos, hogy mi látjunk, milyen szoros kapcsolat van az Ószövetség és az Újszövetség között. És ebben az ószövetségi történetben van szó a fizikai szabadságról. Van szó arról, hogy Isten hogyan hozta ki a nép a rabszolgaságból a szabadságra. Az Újszövetségben látjuk azt, hogy Isten hogyan végzi ezt lelki értelemben. Abban, hogy minden ember lelkileg rabszolgaság van. És szükség van arra, hogy valaki kiszabadítja őt. És azt látjuk az Új Szövetségben, hogy Jézus Krisztus az, aki kiszabadít minket. De nagyon jó a kép, amit látjunk itt, amikor mi látjunk azt, hogy ő hozza ki nekünk sásszárnyan. És amikor mi azt gondoljuk, hogy fú, a sásszárnyan repülni milyen jó. Csak meg kell érteni, hogy mikor történik ezt egy fiatal sás életében. Mert ez akkor történik, amikor az a fiatal sás kezdi az ő élete. Az élete elején ő nem repül. Hanem ő csak ott van, egy hegy oldalon, valahol jó magasan, egy fészekben. A fészek az egy nagyon biztonságos hely. Mert olyan helyen van a hegy oldalon, hogy egy kicsit védett. Egy olyan hely, ahol neki nem kell semmit csinálni. Ő csak várja azt, hogy a sás anyja odahozza neki az ételt. Ő jól érzi maga ott, a fészekben. És az az érdekes, hogy a zsidók egy kicsit így voltak Egyiptomban. Nem volt tökéletes a hely Egyiptomban, de egy bizonyos biztonság volt. Mindig volt valami a tányeron, volt egy tető a fejük fölött, biztonságban voltak. Nem volt szabadság, de biztonság volt. És itt ebben a képben mi azt látjunk, hogy egy sás akar tanítani az ő gyermeke, mit jelent szabad lenni. És akkor a sás egy kis erőszakot használ, és kilöki azt a csecsemő. A megfelelő időben a fészekból. És amikor az a kis sars ki esik a fészekból, akkor kapkodik, ahogyan tud, és akkor van az a pillanat, hogy a sars anyja jön alatta, és fogja őt, és ő ott van a sars hatan. Egy időre, és utána újból elengedi, és egy idő után az a fiatal sás tanul repülni. Tapasztalhatja azt, hogy mi a valódi szabadság. És amikor ott van az a szabadság, akkor megérti, hogy valóban ez jobb, mint ott lenni korlátozva csak egy fészekben. És ez így van a mi életünkben is, hogy ameddig mi bűnben vagyunk, korlátozva, akkor valahogyan mi azt mondjuk, hogy ez nem olyan rossz, de sohasem kóstoltunk, hogy mi a valódi szabadság. Milyen érzés azt korlátok nélkül repülni. És Isten azt mondja minden embernek, hogy én ilyen szabadságot szeretnék adni nektek. Azért szeretnék adni, mert én szeretem, én tudom, hogy ez a jó neked. De fontos is, hogy mi azt tudjunk azt, hogy minden szabadság, ami jön, az egyik oldalon vannak új lehetőségek, de a másik oldalon vannak új felelősségek. És egy kicsit fogunk visszatérni ahhoz később. Érdekes volt nekem, hogy tegnap délelőtt volt egy férfi reggel. És a férfi reggel itt a gyülekezetben a fejezet, amit mi foglalkozunk egy könyvvel, a Jerry Bridges egyik könyve, és abban a könyvben a fejezet elején van az az ige, a Galáta 5. rész, a 13. vers. Így hangzik azt, mert ti testvérem szabadságra vagytok elhívva. Szabadságra vagyunk elhívva. Ez az Isten terve minden embernek, hogy ő tud tapasztalni, hogy milyen az a szabadság, amit Isten ad. És fogunk látni, hogy az nagyon jó, de majd a végén is fogunk látni azt, hogy ezzel a szabadsággal jön felelősség is. Még egy gondolatot, mielőtt tovább menjünk ebben az ige szakaszban. Az egyik kommentár olvastam egy nagyon érdekes mondatot. És a szerzőr azt mondta, hogy egy éjszaka alatt Egyiptom, vagy Izrael kijött Egyiptomból. Egy éjszaka alatt kijöttek. De utána folytatja, de 40 év kellett, hogy Egyiptom kijön az izraeli népből. Szóval az volt, hogy ők ott voltak Egyiptomban, az a gondolkodás, amit ők kaptak az ő fejükben, az ott volt beépítve. És nagyon sok idő kellett, hogy ők megértettek azt, hogy mit jelent szabad lenni. Esetleg mi tudunk mondani, hogy ez valamennyi történt, amikor volt a rendszerváltás itt. Amikor jött az a szabadság, esetleg még mindig tanuljunk azt, hogy hogyan kell élni az a szabadsággal. Lehetséges, hogy még nincs a 40 év, akkor még mindig van 5 évünk, hogy tudunk tovább tanulni ezt, hogy mit jelent a szabadság. Egy pillanat alatt történt az. Egy pillanat alatt lebontottak egy fal Berlinben, de az emberekben, a gondolkodásban nagyon hosszú idő. És ez így van a mi hívő életünkben, egy pillanat alatt mi megtérjünk. Egy pillanat alatt egy új teremtés vagyunk. De egy hosszú idő kell, hogy átformál a mi gondolkodásunk az, hogy a mi gondolkodásunk olyan legyen, mint az Istené. Az 5. versben, itt a 2. Mózes 19-ben, Isten azt mondja, hogy valamennyi nép közül ti lesztek az én tulajdonom. Megint egy új szövetségi ígét szeretnék olvasni, mert folytatja itt, azt mondja, hogy ti vagytok az én tulajdonom, papok királysága és szent népem. És ha mi lapozunk az új szövetségre, és mi olvasunk a Péter levelében, a Péter levele a második részben, a következőt olvasunk, megnézem, hogy pontosan hányadik vers, a 9. vers, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Észrevettek egy kis hasonlítást? Lényegében Péter itt konkrétan idézi azt az igét a 2. Mózes 19-ből. Csak egy kis meleg vágon. Azt jelenti, hogy Péter ismerte az Ószövetséget. Egy kis apró tanulság nekünk, hogy milyen fontos, hogy ismerjünk az igét. Mert az, hogy Péter ismerte az igét, akkor, amikor ő írt, amikor ő gondolkodott, ő tudta idézni az, ami ott volt a Mózes második könyvében. És az első gondolat az volt, hogy mi vagyunk az Isten tulajdonsága, mi vagyunk az ő kiválasztott nemzedék. Egy más fordításban azt mondja, hogy mi vagyunk az Isten kincse. Gondoljatok abban, hogy ti vagytok egy kincs az Isten szemében. Te különleges vagy. Te fontos vagy Isten számára. Te vagy az Isten gyermeke. Gondoljad róla, aki egy kicsit idősebb, és van saját gyereke, vagy unoka. Az a gyerek, vagy az az unoka, az egy kincs. Kérdezem, nem láttam a lányom, de a vejem itt van. 3 hónappal ezelőtt, amikor az ő fia, aki akkor 2,5 hónapos volt, az volt jellemző róla, hogy ő csak sírt. Ha ébren volt, ő sírt. Ő nem volt hálandó napközben aludni egy ágyban. Kérdezem, az, hogy az a gyerek hálandó sírt, a szülők előfordult bennünk, hogy én nem szeretem őt? Szerintem nem. A szeretet, ami benne van egy szülőben, amikor látja a saját, ez egy kincs. Én szeretem őt független az ő viselkedésétől. Mit jelent az nekünk, mint keresztények? Azt jelenti, hogy Isten szeret téged. Pont. Isten akkor szeretett téged, amikor még bűnben voltál. Az, hogy Isten szeret téged, az nem függ a viselkedésétől. Amikor Isten kiválasztott Izrael, hogy ez legyen az ő kincse, nem csinálta Isten, hogy ő körülnézett az egész földön, és mondta, hogy melyik a legjobb nép a földön. És amikor Isten szeret minket, amikor Isten szeret téged, ő nem látja azt elsősorban, azt, hogy te megfelelsz-e. Te eleget tettél az asztalra, vagy nem. Hanem Isten az ő édes apja szeretetteivel, ő szeret az ő népét, és ő választott minket, hogy mi legyen az ő népe. Ha Jézus Krisztus a megváltod, akkor Isten így szeret téged. Független attól, hogy milyen voltál előtte. A másik az, hogy ő kiválasztott, ő azt mondja, hogy ti vagytok most egy papok királysága. Amikor mi gondoljunk a pápokról, azt lehet látni, hogy van két fő feladat egy pápnak. Az egyik feladat egy pápnak az volt, hogy, vagy az egyik lehetőség az volt, hogy neki volt egy közvetlen kapcsolat Istennel. A pap nem kellett keresni egy harmadik személy, és azt mondja, hogy bocs, de én nem tudok imádkozni, én nem tudok beszélni Istennel, akkor esetleg te, mint pap, tudnád beszélni vele. Volt egy idő, amikor így csinálták az emberek, de azt mondja, hogy mi vagyunk papok. Azt jelenti, hogy mi közvetlenül tudunk kapcsolatban lenni Istentől. A másik szerep abban az időben egy papnak az volt, hogy az ő feladata volt képviselni Isten az emberek előtt. Képviselni Isten. Ebben az igében és más helyen már a Mózes első könyvében, amikor azt mondja Isten, hogy ő kiválasztott a népét, az Isten terve volt, hogy Isten népe legyen egy áldás az egész világnak. So, a pap egyik feladata az, hogy én hogyan tudok mutatni Istent más embereknek. Hogyan tudok mutatni Istent más embereknek? Ez a mi feladatunk, mint papok. Hogy mi mutatjunk a nem hívő embereknek, milyen csodálatos Isten. És ez egy nagy kihívás, ebben a szabadságban ez a felelősségünk. Hogy mi az emberek az egyházban milyen képet mutatunk a világnak, hogy milyen valóban Isten. Mi adjunk egy megfelelő képet Istenről, vagy mi valami hamis képet adjunk Istenről. A harmadik dolog, amit látjunk itt, az, hogy ti vagytok a szent népem. Megint látjunk a Péter első levelében, amikor beszél erről a szentségről. És az a Péter első levele az első részben, a 15. versben, ő azt mondja, hogy mivel ő a szent hívott el titeket, ti is szentek vagytok, vagy ti is szentetek legyetek, egész magatartásatokban. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. Az egyik az, amit azt mondja, amikor mi beszéljünk a szent szóról, nagyon fontos, hogy van két oldala. Az egyik az, hogy Isten azt mondja, hogy mi egy szent nemzedék vagyunk. Egy szent nemzedék. Hoztam egy példát magammal. Nálunk otthon ez egy szent tányér. Miért? Mert a hétköznapokban nekünk vannak más tányérok. Azok a hétköznapi tányérok nem hoztam magammal, de egy kicsit unalmas, azok csak fehérek. De amikor jönnek vendégek, akkor mi kiveszünk a szent tányérok. Ezek különlegesek. Ezek nem olyan, amit mi minden nap használjunk, mi egy ünnepi napon használjunk. Ráadásul rájöttünk, hogy ezt a fajta tányért, ha beteszünk a mosogatógépbe, tönkre megy. Szóval azért mondom, hogy ez a tányér különleges, de könnyebben tönkre megy. Ez a tányér különleges, és azért mi nem akarunk gyakran használni ezt. Ez egy szent tányér. Minden hívőr ember abban az értelemben szent vagy. De olyan vagy, mint ez a tányér. Az Isten szemében különleges vagy. Ez a tányér nem lényegesen drágább, mint a hétköznapi tányér, amit mi használjunk. De az Isten szemében te különleges vagy. Olyan, mint ez a tányér, különleges. So ez az egyik jelentés, hogy minden hívőr ember szent. De utána van egy folytatás ebben az igében, az első Péterben, és azt mondja, hogy szentek legyetek. És akkor itt van egy kihívás, hogy hogyan kell élni, mint hívő emberek. Az egyik értelemben, ahogyan Isten lát minket, mi már szentek vagyunk. De mégis van egy kihívás arra, hogy mi éljünk egy szent életet. És itt, ha visszamenjünk az Ószövetségre, ebben az igében, amikor Isten lejött a Sínai hegyre, akkor az a hegy, az, hogy Isten ott volt, az a hegy szent volt. És akkor a nép kapott azt a útmutatást, hogy mielőtt Mózes fölmegy a hegyre, akkor először az emberek kellett mit csinálni? Mosakodni. Mosni a ruhákat. Azt kell megérteni, hogy abban az időben, amikor az emberek ott voltak a pusztában, egy kicsit más volt a helyzet, mint nekünk. Nekünk nem volt egy szekrén, amit tudtak nyitni, ami tele volt tiszta ruhákkal. Ha mi dolgozunk a kertben, és utána este menjünk valami rendezvényre, akkor semmi probléma. Ami rajtunk volt, azt teszünk a piszokba, kiszedjünk egy másik. Ők nem tudtak csinálni. Azt lényegében az a ruha volt, ami rajta volt a hátán. És azért nem nagyon gyakran mosták, mert körülményes volt. De Isten azt mondta ebben a helyzetben az, hogy én ott leszek a szent hegyen. Ti legyetek tiszták. Fürdeni kellett, és mosni kell a ruhákat. Ez beszél egy külső tisztaságról. Ugyanaz, ahogyan ők kijött Egyiptomból, az a külső, az Új Szövetségben beszél a belsőről. A belső szabadság, és a belső tisztaság. És Isten azt várja tőlünk, hogy legyünk szentek, legyünk tiszták belül. Megváljunk a bűn, ami van a mi életünkben, elforduljunk antól a bűntől. A folytatás itt azt mondja, hogy ez a hegy olyan szent, hogy nem volt szabad az emberek érinteni azt. Nem volt szabad oda menni ahhoz a hegyhez, mert annyira szent. És fontos, hogy mi megértjünk azt, hogy mi milyen a mi Istenünk, és mi milyen vagyunk. És tisztelni Isten, mert ő szent. És látni azt, hogy ő az, aki tisztába tesz minket. Visszamegyek most az igét, amit mi olvastunk tegnap délelőtt a férfikkal, a Galata 5. részben a 13. vers. És ott, ahogyan olvastam az Isten tisztet elején, mert ti testvérem szabadságra vagytok elhívva. Most olvasom a vers 2. része. Csak a szabadság nehogy ugyan legyen a testnek, hanem szeretetben szolgáljatok egymásnak. Ez az ige azt mondja, hogy lehet visszaélni a szabadsággal. Lehet olyasmit csinálni a szabadsággal, ami nem lenne szabad csinálni. És nagyon fontos, hogy találjunk a megfelelő egyensúlyt. Ahogyan tegnap délelőtt beszélgettünk erről, hogy van egy egyensúly. Nem szabad elfelejteni, hogy szabadok vagyunk, és ezt kell hangsúlyozni, a mi szabadságunk azért van, mert Isten kegyelmes. És Isten adott nekünk azt az új életet. De ezzel a szabadsággal jön egy felelősség. És a felelősségünk az, hogy mi éljünk egy szent életet. És a könyvben, amit mi olvastunk, amiről tárgyaltunk tegnap, arról beszél, hogy nagyon óvatos kell lennünk az egyházban. Mert mi könnyen tudunk csinálni azt, amit az első században a fariseusok csináltak. Az, hogy annyira törekedtek a szentségre, hogy ők kezdtek hozzatenni újabb szabályokat és törvényeket, hogy legyen szent az ember. Csak a probléma az, hogy ezek az új törvényekkel többet követeltek az emberektől, mint Isten. Fontos, hogy mi nem hozunk létre plusz törvényeket az egyházban. Fontos, hogy minden emberben legyen az a vágy, mint Pap Isten előtt, hogy ő abban a közvetlen kapcsolat Istennel, Isten közvetlenül az ige által mutatja nekünk, mi az ő akaratát. És vannak olyan helyzetek, amikor Isten mutat nekem valamit, de nem feltétlenül ugyanazt mutat egy másik embernek. Lehetséges, hogy Isten mutat nekem, hogy kell egy adományt adni erre a missziószervezetnek. Nagyon jó. De akkor nem lenne jó, ha én hozom egy törvényt, hogy jó, akkor mindenki ugyanolyan adományt adjon ennek a missziószervezetnek, és ha te nem adsz olyan adományt a missziószervezetnek, te nem vagy olyan lelki, mint én. Nem. A szabadsággal van felelősség. De ne hozunk olyan törvényeket, ami tönkreteszi a szabadság. Isten hívott minket a szabadságra, úgy, hogy ő hordja minket a sas szárnyán. Élvezünk a szabadságot. Adjunk hálát abban, hogy mi szabadok vagyunk Krisztusban. De ne felejtsünk el, hogy a szabadságban van felelősségünk. Imádkozunk. Édesatyánk, hálát adunk neked, mert te hívtál minket a szabadságra. Te kihoztál minket a rabszolgaságból, te egy új életet adtál nekünk tele lehetőségekkel. Segíts minket, hogy tudunk jól élni ebben a szabadságban. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.